Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tart Ternyák Csaba EGRI érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös szent évről, december 12-én 17 órától. A helyszín a Bartakovics Béla Közösségi Ház Egerben a Knézics Károly utca 8 szám alatt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak majd a szervezők. December 4-én és 5-én az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem EGRI és Jászberényi épülete is megnyitotta a kapuit leendő hallgatói előtt. Így az érdeklődőknek lehetőségük nyílt arra, hogy az intézmény falai között személyesen testközelből tapasztalhassák meg, mi vár majd rájuk egy sikeres felvételi esetén. Az intézmény egésznapos programokkal készült a tovább tanulni vágyóknak. A kormány kiemelt szakpolitikai célja az alacsony, illetve nem megfelelő végzettséggel rendelkező munkanélküliek képességeinek és tudásának fejlesztése, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára Budapesten. Comba Sándor a demográfiai kihívások kezelése a hátrányos helyzetű csoportok mobilizálásán keresztül című szakmai konferencia megnyitóján. Többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy a munkaerőkínálat bővítése és fejlesztése elnevezésű programban jelentős összeggel támogatják azon álláskeresőket, akik a munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket elősegítő képzésen vesznek részt. Az önkéntesség segít egyben tartani a szeretet körforgását, amelyre nagy szükség van a mai megtébolyult világban, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter Budapesten a Pro Voluntarius és a Magyar Fiatalokért díjak átadásán. Hankó Balázs elmondta, hogy az önkéntesség mások szolgálata, és köszönet jár azoknak, akik ebben példát mutatnak, mert ez a vonzó példamutatás tudja a szeretet körforgását egyben tartani. Erre nagy szükség van most, mert ez a megtébolyult világ a szeretet parancsának mond ellen. Az önkéntességnek struktúrát ad az országszerte elérhető 14 ezer önkéntes pont, valamint a szakképző intézmények által indított jó szolgálati program, tette hozzá a miniszter. Családbarát országban fontos az önkéntesség elismerése, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. A Családbarát Magyarország Központ által alapított Önként jöttem díjak átadásán. Koncsófia hangsúlyozta, a magyar kormány számára fontos, hogy elismerje az önkéntes munkát, legyen az egy árvíz alatti védekezés, vagy egy kis településen a helyi közösség érdekében végzett munka. Ugyanakkor fontos a családok önkéntes, illetve intézményi támogatása. Is. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája aggodalommal figyeli a Szlovák Köztársaság államnyelvéről szóló törvény tervezett módosításával kapcsolatos fejleményeket. A hallgatói szervezet csütörtöki MT-hez eljuttatott közleményében rámutatott. A kiszivárgott információk szerint a javaslat jelentősen korlátozná a kisebbségi nyelvek használatát, ezzel veszélyeztetve a felvidéki magyar közösség nyelvi és kulturális identitását. A munkanapok áthelyezése miatt a december 7-i és 14-i szombaton is nyitva lesznek a kormányablakok, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Távirat irodával. A közlemény szerint országszerte egységesen 8 órától 18 óráig fogadják az érkezőket az ügyfélszolgálatok december 7-én. December 14-én pedig 8 és 12 óra között tartanak majd nyitva. A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem is csatlakozik a Tanítsunk Magyarországért programhoz, jelentette be György László kormánybiztos. A Tanítsunk Magyarországért program célja, hogy minden napjainkban általános iskolás gyermek 2030-ra és azon túl rendelkezzen szakmával, vagy tanuljon tovább, és aztán képes legyen elhelyezkedni a munkaerőpiacon, hangsúlyozta a kormánybiztos. Hozzátette, ennek eszközéül azt választották, hogy egyetemistákat készítenek fel és kérnek meg arra, hogy a 6., 7. és 8. osztályos általános iskolás gyermekeknek mutassák meg a településükön kívüli világot, a továbbtanulással, munkával, kikapcsolódással kapcsolatos lehetőségeket. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult idő várható. Tovább szakadozik, csökken a felhőzet. Párássá válik a levegő, foltokban köd és réteg felhőzet képződik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +2 fok között valószínű. Reggelre ennél pár fokkal melegebb lesz. Híreinket hallották.
Reklám.
A Kép más decemberi címlapján Bősze Ádám, akit az ujja köré csavart a klasszikus zene. A magazinban igaz karácsonyi történeteket találunk, megtudhatjuk, milyen kihívásokat rejt a párkapcsolat az esküvőig, mik lehetnek az ünnepi online vásárlás buktatói, és kalandozhatunk a fogarasi havasokban. A lap 13 oldalas mellékletet tartalmaz a mellrák gyógyításáról és a kezelés utáni életről. Keresse a decemberi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztroélmények, ünnepi fények, meghitt hangulat. Eger Advent. Ezen a hétvégén színpadon Vastag Tamás és a Debrecen Big Band, Karácsony János a legendás LGT zenekargitárosa, az egri érseki fiúkórus és még sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletes programok www.egeradvent.hu.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Hasad a hajnal címmel megjelent Zsuffa Tünde legújabb könyve. 2024. december 6-án pénteken az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont dísztermében mutatják be a kötetet, amely az írónő legújabb trilógiájának, az Angyal a földi pokolban és a Híd közepén című könyvek után a harmadik kötete. A könyvbemutatón közreműködik Kubik Anna színművésznő. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Egri csoportjával közös szervezésű programra szeretettel vár minden érdeklődőt az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tart Ternyák Csaba EGRI érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös szentévről december 12-én 17 órától. A helyszín Bartakovics Béla Közösségi Ház, Egerben a Knízics Károly utca 8 szám alatt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségi poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
Reklámot hallottak.
A régió sportja.
Távozik a Deac jégkorong csapatától Molnár Dávid játékos. Nyíregyháza is csatlakozott a Mozgás Receptre programhoz. Elkezdődött a közönség korcsolya Miskolcon. Teljesen felújították a debreceni Kazinczy Ferenc általános iskola tanuszodáját. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Távozik a Deac jégkorong csapatától Molnár Dávid, aki az FTC Telekomhoz írt alá. A 26 éves támadó a debreceni hokiklubban nevelkedett, és a 2017-18-as szezont leszámítva, amikor a MAC Budapest játékosa volt, karrierjét a Civisvárosban töltötte. Az elmúlt két idényben a Deasz csapatkapitánya is volt. A feleségem Budapesten praktizál, nagyon nehéz volt a hétköznapokban, hogy nem lehettem mellette. Alaposan átgondoltam a helyzetemet, és oda jutottam, hogy a saját és a családom érdekében meg kell hoznom egy döntést, ami egyáltalán nem volt könnyű, fogalmazott Molnár Dávid. Nyíregyháza is csatlakozott a Mozgás Receptre programhoz. A kezdeményezés szerint a jelentkező 35 házi orvos is felírhatja a fizikai aktivitást. Ezzel a mozgásszegény életmódon kívánnak változtatni. A részletekről Újhelyi János, gyermekgyógyász főorvost, ifjúsági és sportszakorvost hallják.
Egész életemben a egészséges életmód elkötelezett híve voltam, és azt hiszem nagyon sokat tettem, még magam is aktív sportolónak tekintem még mindig magamat, és nagyon sokszor került szó ez a téma. Tehát nagyon-nagyon jó programról van szó. Gyakorlatilag ez már tavasszal indult ez a program, mégpedig a Magyar Orvostani Életmód Társaság indította ezt el. Valójában mindig szó volt erről, hogy tudnélik a emberek egészségét az életmódjuk határozza meg elsősorban. Tehát nem az orvosi ellátás, nem a környezet, mind befolyásolja, de az maga az életmód a legdöntőbb tényező. Na most ennek egy nagyon erős része a mozgás, és hogy ezt a Magyar Életmód Társaság fölkarolta, elindult egy ilyen szervezés, azért ez egy nagyszerű szervezés, és ehhez csatlakozott a mi önkormányzatunk, aminek én személy szerint nagyon örülök, hisz én is önkormányzati képviselő vagyok, meg az Egészségügyi és Sportbizottság tagja is, és örültem, hogy itt elsőként csatlakoztunk. Tudnék, itt a Nyíregyházán már vagy 11 éve a Mozú Nyíregyház a program működik, nagyon nagyszerű, és nagyon sok résztvevővel, és gyakorlatilag ehhez hozzá kapcsolódott, de biztos, hogy még bővül is. A lényeg az, hogy az orvosok, az alapellátó orvosoknak azt hiszem, hogy meghatározó szerepe van a szülőkkel, a gyerekkel való kapcsolatban, mindig jobban befolyásolható az orvos révén, mint más módon. És ezt használja ki ez a rendszer, hogy az orvos, ha fölírja azt, hogy önnek, gyereknek mozgásra van szükség, milyen mozgásra, mennyire és hova menjen, akkor ezt jobban figyelembe veszik a szülők, vagy maga a beteg is, és ezt igénybe veszi. Az önkormányzat részéről meg biztosítja azt a hátteret, hogy ezt végezhesse is, ezt ingyenesen, és ott szakemberek fogják fogadni ezeket az embereket, és már az egészségügyi és bizottsága, illetve az iroda ki is adott, és a köznevelési osztály közeadott egy listát, amiben meg van jelölve, és minden orvos ezt megkapta, hogy mikor, milyen foglalkozásokban vehetnek részt egyenlőre. Nagyon nagyszerűen ki van találva, még most alakul, az orvosoknak regisztrálni kell egy bizonyos felületen, és akkor ez alapján egy QR kódos vényt kap, lehetőséget, nem feltétlenül hagyományos vény, még nem tudjuk, hogy pontosan hogy néz majd ki, és a ellenőrizheti majd az orvos, hogy az illető ott volt-e. Tehát fölírja neki, és ezzel a QR kóddal majd le lehet csekkolni, le lehet ellenőrizni, hogy akkor tényleg ez a mozgás megvolt-e. És azt hiszem, hogy ha egy rendszeresség ebbe beindul a betegek részéről és a gyerekek részéről, és én nagyon örültem, hogy a gyermek ellátást is bevették, éppen a Velke Imre főorvos barátom kezdeményezte országosan, hogy ők is legyenek, örülök, hogy az egész populáció, és várjuk majd az eredményt.
Elkezdődött a közönség korcsolya Miskolcon. Egri Istvánt, a Miskolci Jégcsarnok igazgatóját hallják.
Elkészült a kettes számú jégcsarnok, most már ez nem jégpálya, hanem jégcsarnok, az új neve, az egyes számú jégcsarnok mellett ez lett a kettes. Elkészült ez egy közel 2 milliárdos beruházás eredményeként készült el, és viszonylag rövid idő alatt készült el a kivitelező a beruházásra, és alapvetően az volt a célunk, hogy a jégidő kitolásával minél több lehetőséget nyújtsunk, jegesedzési lehetőséget nyújtsunk a sportolóinknak. Itt elsősorban az akadémistákra gondolok. Versenyhátrányban voltunk eddig, mert a másik három akadémiának egész évben használható két jégcsarnok a fedett pályája van, és nekünk ez ugye nem volt használható a tavaszi-nyári őszi időszakban. Ugye általában november közepén indultunk ezzel a pályával, és február-márciusig tudtunk rajta dolgozni az időjárástól függően, de hát ma már olyan melegek a tavaszok is, az őszök is, sőt a telek is, hogy nem igazán tudtuk megfelelően használni ezt a pályát. Ezzel a beruházással egy egész évben használható pályát kaptunk. Remélhetően jóval alacsonyabb költségek mellett tudjuk ezt üzemeltetni, ezt a pályát, mint a jégcsarnokot. Bízom benne, hogy ez mindenkinek megelégítésére szolgál majd. A közönség kocsijával fogjuk nyitni, ugye ez Miskolcon egy nagyon kedvelt szórakozási, sportolási lehetőség. Én nagyon remélem, hogy nagyon sokan fognak jönni, és nagyon remélem azt is, hogy vigyázz rá mindenki erre a kis ékszerdobozra, hogy minél tovább, minél magasabb színvonalon tudjuk üzemeltetni, és a használók örömére ez magasabb színvonalú szolgáltatást is tudjunk nyújtani. A közönség kocsijának a kedvelt időpontja az általában a hétvége, péntek, szombat, vasárnap. Mi sokszor teszteltük azt, hogy hétközben is tudunk-e közönségkocsi időpontokat kínálni a használóknak. Mi azt vettük észre, hogy a hétközi időpontok azok nem igazán kedveltek. 10-20 embernél több nem jött, de ez tudható, látható, mai életmód mellett sokáig vannak iskolában a gyerekek, utána még megvannak a külön foglalkozások, úgyhogy nagyon kevesen használták hétközben. Jó lenne, hogyha ezt hétközben is sokan tudnánk használni, de 10-20 emberre nem érdemes a pályát megnyitni, azért egy kiszolgáló személyzet kell, pénztáros, korcsaélező, büfé, biztonsági személyzet, tehát 10-20 emberre ezt nem tudjuk megnyitni. Attól akkor sokkal hasznosabb, hogyha az egyesületi sportolók számára, akik szervezetten és biztos időpontokban, biztos használati idővel tudják a pályát használni. Úgyhogy a hétvégék azok továbbra is nyitva állnak, de ezt mi szondázzuk, és hogyha olyan igények lennének, hogy még plusz időpontokra van szükség, akkor semmi akadály annak, hogy nyissunk. Egyébként tele lesz a pálya használókkal, itt több mint 500 jeges sportoló van most a Miskolcon, de a hoki mellett természetesen meg kell említeni a short track-et, a kispályás gyorskorcsolyát, a műkorcsolyát, a szinkronkorcsolyát, az amatőrök, rendkívül komoly amatőr használat van, 3-4 amatőr jégkorong csapat van, akik jönnek ide esténként. Úgyhogy minden fajta igényt ki tudunk elégíteni, minden fajta igénylőnek a kívánságát, még voltak itt már születésnapok is, voltak itt különböző másfajta rendezvények, úgyhogy készülünk arra, hogy színesítsük a programot, és most már az időjárástól függetlenül bármilyen külső körülmények mellett a pályát tudjuk nyitni és használni. Ez a pálya, ez a ma lehető legkorszerűbb technikai, technológiai megoldásokat alkalmazva készült el. Képzeljük el egy nagy hűtőszekrényként, szigetelt a tető, szigeteltek az oldalfalak, szigeteltek a kijáratok, különböző zsilepek készülnek még el a bejáratoknál. Tehát én azt látom, hogy amit ma el lehetett képzelni és be lehetett építeni ide energiatakarékossági szempontból, az mind megvan, sőt még egy kis napelem is kapcsolódik a pályához, azzal is tudjuk csökkenteni a költségeinket, és maga a klimatizációja a csarnoknak is olyan, hogy bármilyen külső időjárási körülmények mellett mi azt a száraz hideg levegőt itt tudjuk biztosítani a pályahasználat, akkor meg lehet látni, egy grampára nincsen a csarnokban. Tehát én bízom benne, hogy ez drasztikusan fogja csökkenteni majd a költségeinket a másik csarnokhoz képest.
Teljesen felújították a debreceni Kozinczy Ferenc általános iskola tanuszodáját. A fejlesztés 47 millió forintból valósult meg. Pap László polgármestert hallják.
2001-ben épült a Margit téri úszoda, ami azt jelenti, hogy több mint 20 éve, 2 évtizede szolgálta a debrecenieket, vagy a Tócus kertben élőket. Az elmúlt 3 évben nem működött, és most vettünk egy nagy levegőt, és a nyár folyamán felújítottuk, és most elindul a diákok számára az úszás oktatás, és aztán pedig majd a lakosság is igénybe veheti.
A létesítmény teljes rekonstrukción esett át a nyári szünetben. Lecserélték a burkolatot és a medencében lévő szűrőket, festettek, energiatakarékos szivattyúkat szereltek be, és a gépészeti rendszert is megújították. A rekonstrukcióra azért volt szükség, mert az elmúlt két évtizedben csak kisebb felújításokat végeztek itt. A felújítás az előző tanév végén kezdődött. A Debreceni Tankerületi Központ mind a 33 iskolájában zajlik úszásoktatás, ezt a testnevelés órákba építik be. Türk Lászlót, a Debreceni Tankerületi Központ igazgatóját hallják.
Ez közel 1700 tanulót jelent tankerületi szinten. 1700 tanuló tudja használni ezeket a vízfelületeket heti két órában, 10 alkalommal.
A Kazincin kívül további három debreceni iskolában van tanúszoda, amelyekben ebben az évben 25 millió forintból végeztek felújításokat. A Margit téri úszoda átfogó fejlesztése 47 millió forintba került. A létesítmény üzemeltetését a Debreceni Sportcentrum veszi át januártól a debreceni vízműtől. Pósán László országgyűlési képviselőt hallják.
Négy iskolához kapcsolódóan van úszoda, van a városi úszoda, és akkor van még a strandfürdő is, ugye? Tehát ez így együttesen azért elég imponáló szám, és nem csak a napi igénybevételre kell gondolni, nem csak az iskolai úszásoktatásra kell gondolni. Zárójeles megjegyzés, az iskolai úszodákat egyébként a lakosság is igénybe tudja venni, használni tudja.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallanak Bódás János, Padányi Bíró Márton, Pázmány Péter, Rónai György, Sík Sándor és Telek József műveiből. Közreműködik Blaskó Balázs, Dér Gabriella, Sárosi Kinga és Tóth Levente színművészek. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Kovács Krisztina.
Pákolic István, üdvözlégy! Üdvözlégy, mennyei tünemény! Tündökölsz az Isten tenyerén. Vertarany hétlakat, zárt nyitott, örökké sóvárgott, áhított szent fiad marasztját meghoztad. Üdvözlégy, Mária! Spes nostra!
Telek József. A Szent Szűz méltósága. Elválasztotta az Isten fia önnön maga szent szülőjének a boldogságos Szűz Máriát, mégis az idők végén nem egyébképpen, hanem kérelemmel és angyali követség által kikémülvén a Szűz akaratját kívánt az ő méhébe szállani. Mintha nyájas szerelemmel mondaná néki: nyisd meg nékem szívednek ajtaját, én húgom, én szeretőm, én galambom, én szeplőtelenem. Mivel az angyal nem csak köszöntötte a szent szüzet, hanem erősen is javaslotta néki az Isten igének Szűz méhében következendő fogantatását, kérdés támad, mi szüksége volt a mindenható Isten fiának erre az angyali követségre? Mi szüksége volt egy gyenge szűz akaratját kérelemmel kémlelni? Nem volt-e vajon hatalmában néki akármely kemény szívnek ajtaját is egy intéssel is felnyitni, meglágyítani és abba beszállani? Nem tehette volna-e az isteni ige azt, hogy mikor az elválasztatott szűz ingyen sem gondolná és nem is érezné, ő annak méhébe csöppeiből testet formálván magának ottan fogantatott volna, és csak akkor vette volna észre a Szentlélek által teherbe esett szűz, mikor többé a titkos történettel nem ellenkezhetett volna. De nem akart testet venni a szűz méhéből egyébként, hanem engedelmével s akaratjával. Ha az Istennek öröktől fogva való szent fia szeplőtelen szűz Mária méhébe az ő akaratja ellen, vagy tudása nélkül e mai napon hatalommal bészállott volna, mivel tartozott volna szent anyjának? Semmivel, mert az egész titkot önnön isteni hatalmának tulajdonította volna, mivel pedig most a szentséges tiszta szűz mindjárt az elöljáró üzenetre s angyali követségre egyedül a testbe öltözendő Istenhez való szeretetéből önként felajánlotta szűz méhét, megnyitotta szívének kapuját mondván, légyen. Azért a szerelmes Isten az Úr Jézus Krisztus szánt szándékkal kötelessé és adóssá tette magát szűz szent anyjának, s egyszer s mind meghálálván hívségét, s kimentvén őtet az eredendő bűnnek súlyos törvénye alól, végtelen osztogatta néki a mennyei kegyelmek drágalátos ajándékit. Vizsgáljuk meg egy kevéssé, mi lehetett az oka, hogy a mai követ Gábriel, aki előre oly kedvesen beszéllett a szent szűzzel, utoljára mihent a szűz azt mondá, légyen, mihent az isteni igét szűz méhibe fogadta, éppen elnémult, éppen elhallgatott, és többé egy szót sem szólott, hanem amint az evangélium feljegyzi, elméne tőle az angyal. Ó, bátortalan angyal, Gábriel! Nem de azt hozta volna-e követségednek tisztsége, hogy azt a tiszta szüzet, akit előbb oly bátran üdvözöltél, akivel előbb oly merészen beszélgettél, azután is, mikor méhiben fogadott, és Isten anyja lett, ismét köszöntötted, s üdvözlötted volna. De nem szólott többé Gábriel, hanem elment tőle. Miért ment el oly hirtelen tőle? Miért nem szólott többé vele? Megfelel Szent Bernád, eképpen elmélkedvén. Mert oly felséges méltósága van Máriának, arra való nézve Gábriel hallgatással inkább, hogy sem szólással akarta tisztelni azt a felséges méltóságot, mely csak az Istentől, magától ismertethetik meg.
Rónai György, Mária éneke. Isten várakozása, világ várakozása, de megpróbálod szívemet. Azt hiszitek, nem látom, mit kell elviselnem. Választottságom véghetetlen árát, barlangszobám falán az eljövendő szenvedések árnyait, kereszt utam 14 állomását. Azt hiszitek, nem érzem halott fiam fejének súlyát az ölemben, s haldoklását, a bűnök vasszögével átveretve, a bűnök tövisével koronázva szívemben az idők végezetéig a ti vétketekért. Ó, hiszen könnyű volna vaktában felelni. Íme az Úr szolgáló lánya. Könnyű volna meghajolni egy ismeretlen sors előtt. De tudva sorsomat, érezve ártatlan szívemben már is azt a hét tört, s méhemben mégis megfoganni fiam örök agóniáját. Miféle nász ez, Istenem? Miféle nász? Miféle anyaság? S miért éppen engem választottál irgalmasságod oszlopául? Miért éppen nekem adtad ezt a két szemet, látni világunk mérhetetlen szenvedését? Miért éppen nekem ezt a szívet, hogy csordultig megteljék szánalommal értük, kik, mint a fázó kisdedek vacogva megváltásukért zokognak? Hogy pattanásig teljék szeretettel, s élni se tudjak már, ha nem édesanyádul. Jól van. Hát legyen, ahogy akarod.
Padányi bíró Márton. Adventi álmok. Szent Ágoston ezt a cikkeit, az éj elmúlt, a nap pedig elközelített, Teodorétusszal együtt magyarázván azt mondja, az éj a Krisztus eljövetele előtt való idő, mely teljes vala a hitetlenségeknek és más bűnöknek sötétségével, a nap pedig az evangéliumnak ideje, melyben az igazságnak napja, a Krisztus, az ő világosságának, azaz malasztjának és hitének sugárit az egész világra kiterjesztette. Az éj a Krisztus előtt való idő. Halljuk tehát ennek az időnek, így hosszas éjszakáján, a régi szentatyák mit álmodtak a Krisztus születésének fényes napjáról. Nagyásítozva, álmosan legelsőbben is megjelenik az első ember, Ádám, és azt mondja, hogy őtet a földnek agyagából formálván, és az életnek lehelletét az ő orcájára lehelvén az Isten, csak hamar alkottatása után mély álmot bocsát a reája, és mikor elaludt volna, kivet egyet az ő oldalacsontjaiból, és azt az oldalcsontot asszonyállattá építi. Felébredvén azonban, és meglátván Ádám ezen asszonyállatot, azt mondá, ez mostan csont az én csontaimból, és hús az én húsomból, és mindjárt utána veti az írás, ketten lesznek egy testben. Ez, hogy az írásnak bőtű szerint való értelme, és föthetetlen bizonysága szerint így történt, tagadhatatlan dolog, de lelki és titkos értelemben mit példázott? Megmondja Szent Ágoston, teremtetvén és mélyen elaludván Ádám isteni jelenésből álmában látta a megtestesülésnek titkát, és hogy a Krisztus éjjel fog születtetni. Látta, hogy ketten lesznek egy testben, úgy, mint az Isten és az ember egy isteni szemében. És még hasonlóképpen ásítozva, és igen álmosan megjelenik néki Jákób pátriárka, és azt mondja, hogy mikor ő az atyának, Izsáknak parancsolatja szerint Mezopotámia felé Bersabejéből Háránba ment volna, egy némi nemű helyen letelepedvén nyugszik vala, és az ott lévő kövek közül feje alá tévén elaludék. És ímé, mikor mélyen elaludnék, láta álmában egy lajtorját, mely a földön áll vala, és annak teteje az eget éri vala, látá az Isten angyalit is fels alá azon járni, és a lajtorjára támaszkodott urat, mintha az égből le akarna jönni. Bizonyára szép álom ez, de mi az értelme? Való ugyan, efelől a bölcsek sok szép elméskedéssel és értelemmel vannak, de a mi célunkhoz leginkább közelít Andronikus Konstantinopolitánus, aki azt mondja, igazán Jákób lajtorjája a Szűz Mária, mert az Isten, mikor emberi testben születtetett, mi hozzánk ő általa jött le a földre, hogy ő lejövén mi is felmehetünk a mennybe. Mégis tovább megjelenik egy álomtáska, az igen álmodozó fáraó király, aki is a többi között egymás után azon éjjel álmodozván látta volt álmában, hogy 7 gabonafejek nevelkednek vala egy száron, teljesek és szépek, és más még annyi vékony és ragyátul megüttetett gabonafejek jövének ki. Ezek mit példáztak és mit jelentettek? Az álomfejtegető, magyarázó József megmondotta, hogy tudniillik a 7 teljes szép gabonafejek, 7 termékeny bővesztendőket, bővséget, a ragyától pedig megüttetett sovány, vékony, 7 gabonafejek, 7 sovány esztendőket, nagy szükséget, éhséget jelentenének. Amint azután a történet meg is bizonyította a magyarázatnak valóságát. Ezt mindazonáltal némely bölcsek Liránusszal előretévén a 7 sovány gabonafejeket lelki értelemmel így magyarázzák, hogy ezek a 7 vékony, ragyás vagy üszögös búzakalászok, búzafejek 7 különféle időt példáztak, jelentettek, úgy, mint az első jelentette az Ádámtól fogva való időt Noéig, a másik Noétől Ábrahámig, a harmadik Ábrahámtól Mojzesig, a negyedik Mojzes túl az Egyiptusból való kimenetelig, ettől fogva az ötödik Dávid királyig, ismég ettől fogva a hatodik a babiloniai fogságig, végre a hetedik ezen fogságtól fogva Krisztus születéséig. Mindeddig vékony, sovány, ragyás és üszögös kalászokat, sőt éppen ártalmas, haszontalan füveket, merő gazt termett a föld. Ugyanezért keseregtek és óhajtoztak volt a régi szentatyák, mondván, egek harmatozzatok onnan fölül, és a fellegek csöpögjék az igazat, nyilatkozzék meg a föld, és teremje az üdvözítőt.
Sík Sándor áldott az asszonyok között. Mentél, amerre húzódott az ösvény, Galileának napaszalt a földjén, és kivirágzott léptei nyomán a bokavérző, hegyes tartomány. A sziklák istenverte szurdokán tejarcú rózsát hajtott a bogáncs, a kősziklából csorgó méz fakadt, a ciszternákban élő vízpatak. S a porszemecskék még sarudra lestek, tücsök módjára muzsikálni kezdtek. Karjaid összefonva kebleden mentél, s mosolyogtál édesdeden. Mérhetetlen mély volt és komoly, és mondhatatlan édes e mosoly. Mentél, fölötted a hallgatag ég volt, a csepp angyalok, mint a rendelés szólt. Elkuporodtak a sziklák közébe ujjacskáikat ajakukra téve. A titokzatos hang is hallgatott, a lélek, aki megárnyékozott, és néma volt még ő is, az egyetlen, a szíved alatt élő, érthetetlen. Mentél magad, és nem sejtette senki a titkot, mely majd a mindent belengi. Erzsébet sem, a meghitt asszony testvér, még az sem, aki árva tűzhelyednél virrasztja jöttöd, az elgyűrűzött, hogy áldott vagy az asszonyok között.
Pázmány Péter. Krisztus születésének ideje. Krisztus születésének idejéről négy dolgot olvasunk, mindenik méltó elmélkedésre. Először. Azt mondja az evangélium, hogy Augustus pogáncsászár uralkodott, és adófizetővé tette volt zsidó országot, mikor Krisztus született. Ha Dávid, Ezékiás, Józsiás és hasonló szent királyok idejében született volna, gondolhatta volna valaki, hogy ezeknek tekilletes jámborságok érdemére nézve jött Krisztus e világra. Maga nem a mi cselekedetünk igazságáért, hanem csak maga irgalmasságából jött hozzánk az Isten fia. Ennek felette, ha szent királyok idejében született volna a messiás, oly böcsületes ajtatossággal fogadtatott volna, mely váltságunknak végezett rendivel egybe nem férhetett, mivel alázatossággal és szenvedéssel akarta Isten végbe vinni szabadulásunkat. Bé kellett ezért teljesedni az írásoknak, hogy idegen fejedelem birodalma alatt születik, és Jesszének gyökeréből fakad Krisztus, azaz mikor minden ágai kivágatnak, és csak földben rejtett gyökere marad a Dávid nemzetségének, mikor úgy megaprósódik, és elfogy a királyi nemnek méltósága, mint az evangéliumban hallók, hogy József és Mária megfogyatkoztak vala, kik régi elejek városában szállást sem találtak, hanem istállóba tértek. Végezetre, hogy világosban ismértetnék az Isten kegyelmessége, akkor illett Krisztusnak e földre jönni, mikor zsidó ország rabságra jutott vala, mikor a pogány császár birtoka alatt a pogányságból származott sok gonoszságok teljességgel eláradtak vala. Mert ez az Istennek irgalmassága, hogy akkor küldötte hozzánk szent fiát, mikor ellenségi voltunk és haragot érdemlettünk, akkor nyújtotta segedelmét, mikor emberi segítségnek reménységéből kifogyott vala a zsidóság. Másodszor. Azt írja Szent Lukács, hogy olykor születék Krisztus, mikor a pogány császár ravóitól mindenek beírattak, avégre, hogy személyre és értékre adót vetnének, és az Isten népét sarcoltatnák. Annak okáért írják a régi atyák, hogy mihent Krisztus született, ottan ravók lajstromába íratott minden adózó jobbágy. És mivel a fél szikluszt, vagy két drachmát, melyet Isten a templomra rendelt minden személytől, a római császár maga adózására fordította volt, Krisztus urunk is öregkorában ezt az adót megfizette, mint az evangélium előnkbe adja. Ó, mely igazán írja Szent Lukács, hogy Augustus az egész világot béíratta? Ó, mely méltán mondja Szent Pál, hogy a kisded gyermek semmiben nem különböz a szolgától, mivel az Istennek örökös fia a római császár szolgáinak lajstromába íratik. Keresztények, mi valánk szolgák, és kegyetlen urak szolgái valánk, a bűnnek, halálnak, ördögnek rabságában valánk. De ímé, az Isten fia, mihent születik, adófizetésre kötelezi magát, hogy a mi sarcunkat letegye. A császár könyvébe íratik, hogy minket az élet könyvébe írjon. Harmadszor. Mivel Krisztus békességet szeret, és minket is békesség szeretővé akart tenni, oly időben született, melyben egy közönséges úrnak a birtokában lévéne világ, nagy és közönséges békesség volt. Ugyanis az égi harmat tiszta és minden szelek háborúitól csendes időben szokott alászállani. A szent próféták pedig nem csak mennyei harmatnak, hanem békesség fejedelmének nevezték Krisztust, és azt jövendölték, hogy ő idejében a békességnek bővsége lészen. Azért az emberek kardokból szántóvasat, kopjavasból kapákat csinálnak, eltörik a kézíjakat, tüzet raknak a pajzsaikból. És hogy ennek a békességnek csodálatos voltát előnkbe adná Isaiás, azt írja, hogy a Krisztus országában a farkas bárányjal A párduc gödőjével, az oroszlány bórjúval együtt lakik, és egymásnak nem ártanak, mert egy kisgyermek legelteti őket. Mindezeken azt kell érteni, hogy ahol Krisztus uralkodik, békességnek kell ott lenni. Azért hallád az evangéliumban, hogy mihent született, ott békességet hirdettek az angyalok. Mert a Szent Pál mondása szerint Krisztus a mi békességünk, és oly fene természetű vadember nem lehet, ki meg nem szelidül, ha szívében Krisztus születik. Azért valahol haragtartás, gyűlölség, bosszúállás, visszavonyás vagyon, bizonyosan higgyétek, hogy ott nem született a szelíd Krisztus, hanem a háborúság szerző és szerető Sátán uralkodik. Mert az Isten békességnek és nem visszavonyásnak istene. Az ő lakóhelye békesség, melyben nem részesek a gonoszok. Negyedszer, hideg télben, meleg ház kívül született az igazságnak napja, hogy a hideg világot melegítené, hogy szenvedéssel és sanyarúsággal kezdené érettünk való fáradtságit. Gyermeknek és hideg istállóban született gyermeknek, és akinek alig volt egy darab posztócskája, alkalmatlan volt a téli üdő. Mégis a hideg telet választák Krisztus születésére, hogy szenvedésen kezdené életét. Olykor születék, mikor az éjszaka leghosszabb, de ugyanakkor a napok hosszabbodni, a sötét éjszakák rövidülni kezdének, mert mikor a világ gonoszságának sötétsége annyira nevekedett, valamennyire lehetett, akkor kezdé az Isten fia példájának és tanításának világosságával fogyatni és rövidíteni a régi sötétséget. Akkor kezdé az új világosságot, az isteni tudományt nevelni és öregbíteni. Végezetre, miképpen Áron veszeje éjjel virágozék, miképpen az Isten szekrénye éjjel veré földhöz a Dágon bálványát, miképpen az Isten angyala éjfélkor ölé meg Egyiptomnak elsőszülöttit, azonképpen sötét éjszakának kellő közepén jöve a világra a mindenható ige, mikor a pásztorok éjjeli vigyázással őriznék nyájukat.
Bódás János, advent. Te szörnyű, vajódó idő, ne szőj, ne szőj több rémet. Most már örömmel, békességgel légyen megáldva méhed. Szőj halva minden szenvedélyt, vad átkot, véres harcot. Folytsd meg a bűnt, mi valaha öledben megfogamzott. Elég volt már a gyötrelem. Elég volt már a vérből. Napfényre vágyunk a szorongás fekete erdejéből. Szüles meg bennünk tisztaság, szüles meg bennünk béke, s tedd kezedet a vadvilág lázas ütőerére. Szüles meg bennünk szeretet, te legszebb lelki virtus. Teremts bennünk új életet, szüles meg bennünk Krisztus.
Irodalmi összeállítást hallottak Bódás János, Padányi Bíró Márton, Pázmány Péter, Rónai György, Sík Sándor és Telek József műveiből. Közreműködött Blaskó Balázs, Dér Gabriella, Sárosi Kinga és Tóth Levente. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Kovács Krisztina volt. További kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Vizi Péter és Vizi Pál című mese második részét.
A király kisasszonyt másnap kellett vinni a kúthoz. Péter hát lefeküdt az öreg asszonynál, hogy jól kipihenje magát, de hajnalhasadáskor felkelt. Jól kifente a kardját, adott az állatjainak enni, amennyi csak beléjük fért, s úgy sétált a város kútjához. Hát úgy délfelé hozzák szegény király kisasszonyt, gyász feketébe vont hintón, s a hintó előtt 12 paripa, mind a 12 holló fekete, s azokon is gyász fekete posztó. Jött a hintó után a nép is, de jó messziről. Sírt a király kisasszony, sírt az apja, anyja, sírt minden jó lélek. Csak egy ember jött a király kisasszonnyal, a vörös herceg. Ez előállott, hogy ő majd megöli a 12 fejű sárkányt. Vízi Péter fel sem ment a királyhoz, nem is ajánlotta magát, csak ott állott a kútnál, s várta a sárkányt. Hát egyszerre csak nagy budgyokat vet a víz, kavarodik, zavarodik, a színében sötétre változik. Aztán szakadni kezd a kútból a vörös láng, a kék láng, a zöld láng, ez már a sárkány torkából szakadott ki. Ím! Csak ugyan jő a sárkány. Kiveti magát a kútból, tátogatja rettentő nagy száját, mind a 12-t, üti a földet a farkával, hogy csak úgy döngött, renget belé. Haj, a vörös hercegnek sem kellett egyéb. Egyszerűen inába szakadt a bátorsága, s nagy hirtelen felmászott egy fűzfára. De bezzeg nem ijedt meg Vízi Péter. Kirántotta széles, görbe kardját, s neki a sárkánynak. Szakadt a verejték Vízi Péterről, de szakadt a sárkányról is, mert hiába erősködtek, sem Vízi Péter nem tudta halálosan megvágni, sem a sárkány nem tudott úgy fordulni, hogy a farkával megcsaphassa Vízi Pétert, pedig mindazon mesterkedett. Hanem mikor az állatok látták, hogy a gazdájuk mindjárt a fűbe harap, uccu, neki a sárkánynak, a tigris bekapta a farkát, megragadta az oroszlán is, meg a farkas is, s abban a szempillantásban Vízi Péter beleugrott a sárkány 12. szájába. Nagy hirtelen a buzogányával kipeckelte a száját, leszaladt a gyomrába, ottan megtalálta a sárkány lelkét fekete galamb képében, annak a szívét keresztül szúrta, s amint vége volt a fekete galamb életének, vége lett abban a minutában a sárkány életének is. Akkor Vízi Péter szépen végig sétált a sárkánynak mind a 12 fejében. Mind a 12 fejében talált egy-egy aranyalmát. Azokat a zsebébe tette, s szépen kisétált a földre. Szörnyűképpen el volt fáradva Vízi Péter, a fejét lehajtotta a király kisasszony ölébe, s egyszeribe elaludt. Elaludtak az állatjai is. De a fűzfán ülő vörös hercegnek sem kellett egyéb. Bezzeg most nem félt. Leszállott a fűzfáról, felkapta a Vízi Péter kardját, a másik kezével befogta a király kisasszony száját, hogy ne kiálthasson, s Vízi Péter nyakát levágta. Nem volt arrafelé senki lélek, aki ezt látta volna. A vörös herceg hát szépen hazavezette a király kisasszonyt, de útközben megmondta neki, hogy ha elárulja, így meg úgy öli meg. Fölmennek a palotába. Ott a vörös herceg eldicsekedik, hogy így meg úgy ölte meg a sárkányt, s mert hogy a király kisasszony nem mert szólni, mindjárt nagy lakodalmat csaptak. A vendégségnél a vörös herceget a főhelyre ültették, de még 12 sejempárnát is tettek alája. Amíg a királynál folyt a dínom-dánom, lakodalom, az alatt az állatok felébredtek, s látják, hogy a gazdájuk feje le van vágva. Nosza szalajtják a tigrist, mert az volt közöttük a legjobb futó, hogy hozzon az erdőből forrasztófüvet. Azzal majd visszaforrasztják a gazdájuk fejét. Elszalad a tigris, s amint szalad az erdő felé, találkozik egy nyullal. Annak a nyúlnak a szája tele volt valami fűvel, kérdi a tigris. Mit viszel te, nyúl? Én bizony útilaput a fiamnak. Add csak ide, találsz te még ott, ahol ezt találtad, nekem nagyobb szükségem van erre. Jó szívvel, nem jó szívvel a nyúl az útilaput odaadta a tigrisnek, s a tigris visszaszaladt a társaihoz. Hát, melyik ért a doktorsághoz? Kérdi az oroszlám. Én értek, mondta a farkas. Minden nemzetségem doktor volt. Noha úgy, hát forraszd vissza a gazdánk fejét. Felkapja a farkas a Vizi Péter fejét, egy pillanatra oda is forrasztja, de mikor talpra állítják, akkor látják, hogy a képes fele hátrafelé van fordulva. Ejnye, ilyen olyan teremtette, kiáltott az oroszlán, s jól pofon ütötte a farkast. Hát így tanultad ki a doktorságot. Hirtelen lekapta Vizi Péter fejét, előre fordította a képes felét, s úgy forrasztotta a nyakához. Vizi Péter egyszeribe kinyitotta a szemét. Azt hitte, hogy csak nagyot aludott. Az állatjaitól tudta meg, hogy mi történt vele. Na megállj, vörös herceg! Mindjárt megkeserítem én a lakodalmadat. Elébb a sárkány 12 fejéből kiszedte az aranyfogakat. Volt mind a 12-ben 2. A tarisznyájába tette, s azt mondta az állatjainak. Gyertek velem, édes szolgáim! Bement a városba egyenesen az öreg asszonyhoz, s attól megtudta, hogy már áll is a lakodalom javában. De bezzeg nem volt Vizi Péternek maradása. Szólította az állatjait, ment fel a palotába. S ahogy ment fel a garádicson, csak hullani kezd a selyempárna a vörös herceg alól. Először egy, utána kettő. Egyszerre csak úgy leesett a kopasz földre, hogy alig tudták felszedni. Bekiáltott Vizi Péter a palotába. Gyere ki, te vörös herceg, ha igazi vitéz vagy! Helyrezkedett a vörös herceg, mint a nyárfa levél. Ment is volna, nem és, nem tudta, hogy mit csináljon. De a király kisasszony csak bíztatta. Eredj csak, eredj, mutasd meg a vitézségedet! Megint bekiáltott Vizi Péter. Gyere ki, te sárkányölő herceg! Eredj, eredj, bíztatta a király kisasszony. Mutasd meg, hogy te ölted meg a sárkányt! Mit volt, mit nem tenni a vörös hercegnek? Kimegy az udvarra nagy reszketve, kirántja a kardját, de bíz azt ránthatta, többet a hüvelyébe vissza sem dughatta. Csak egyszer vágott hozzá Vizi Péter, s mindjárt a fűbe harapott. Akkor bement Vizi Péter a palotába. Elővette a tarisznyájából a 12 aranyalmát, meg a sárkány 24 aranyfogát, s mondta a királynak. Ím, ezzel bizonyítom, felséges királyom, hogy én öltem meg a sárkányt, s nem a vörös herceg. De bezzeg bizonyította a király kisasszony is. De bezzeg örült a király is, mert jobban tetszett neki Vizi Péter, mint a vörös herceg. Folytatták a lakodalmat, abba sem hagyták 7 álló hétig.
Kedves gyerekek, ma este a Vizi Péter és Vizi Pál című mese második részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Lezsem a Mikulás.
Ho-ho!
Merre járhat cánkója most, és hol van a teli zsák? Vajon idén szerencsém lesz-e, hogy lát